Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi Úrunk Jézus Krisztustól, a mi hűséges megváltónktól. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva hívjuk segítségül a mi Úrunk lelkét, a 370. dicséretünk első versét énekelve, Jövel Szentlélek, Úristen! Foglaljuk el helyünket, és a 395. dicséretünknek az első három versét énekeljük, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Fényünk
Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Hálás és alázatos szívvel hódolunk a te felséges színed előtt, Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Köszönjük, hogy előtted állhatunk. Előtted áll ez a gyülekezet. És ezen a napon köszöni meg néked a te áldásaidat, amelyben részeltettél bennünket, és részeltetted a mi magyar népünket. Megemlékezünk hűséges kegyelmedről, hogy hont hazát készítettél néki, és hogy mindez ideig megtartottad az államiság rendezett keretei között. De kiáltunk hozzád fájó szívvel, ne engedd, hogy ez a nép elvesszen. Ne engedd, hogy elveszítse magát, úgy, hogy nem vállalja a jövőt, nem vállal gyermeket, áldozatává válik a halál különböző formájú ideológiáinak és életviteleinek. Tartsd meg, Urunk, a te népedet. Tartsd meg az igének rendjében és fegyelmében. Ezért kiáltunk te hozzád, könyörülj rajtunk. Áld meg a betegeket, akik most nem lehetnek itt. Legyen gyógyító szó számukra is az evangélium. Forgassák a szívükben. Imádkozunk azokért, akik az elmúlt héten szerettüktől búcsúztak el. Eltemették. Az elszakadás fájdalmát, Urunk, te gyógyítsd. És légy áldott az elkészített igéért, és engedd, hogy nyitott szívvel meghalljuk, és megértsük azt. Életté, cselekedetté váljon bennünk. Ezt kérjük Szent Fiad az Úr Jézus nevében. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét és a róla szóló bizonyságtételt. Az igét pedig Mózes első könyve 15. részének első 18 verséből olvasom. Kicsit hosszabb az ige szakasz, de hallgassuk figyelemmel és nyitott szívvel. Minden hetedik esztendő végén el kell engedni az adósságot. Az adósság elengedés módja pedig ez. Egy hitelező se követelje fele barátjától, testvérétől azt a kölcsönt, amit embertársának kölcsön adott, mert adósság elengedést hirdettek az Úrért. Az idegentől követelheted, amivel testvéred tartozik neked, azt engedd el. Ne legyen köztetek szegény, hiszen gazdagon megáldott téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened, örökségül ad neked, hogy birtokba vedd. De csak akkor, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek az Úrnak szavára, ha megtartasz és teljesítesz minden parancsolatot, amelyet én parancsolok néked. Bizony megállt téged Istened az Úr, ahogyan megígérte neked. Te kölcsönt adsz a többi népnek, de magad nem szorulsz kölcsönre, uralkodsz a többi népen, de azok nem uralkodnak rajtad. Ha valaki elszegényedik testvéreid közül, valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet Istened az Úr ad néked, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, és amiben szükséget szenved. Vigyázz, ne támadjon szívedben ilyen alávaló gondolat. Közeledik a hetedik esztendő, az adósság elengedés éve. Ne nézd rossz szemmel szegény testvéredet, mert ha nem adsz neki, az Úrhoz kiált miattad, és vétek fog megterhelni téged. Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened az Úr minden munkádat és minden szerzeményedet. Mert a szegény nem fogy el a földről, ezért parancsolom néked, hogy légy bőkező az országodban lévő nyomorult és szegény testvéredhez. Ha eladja magát neked valamelyik atyád fia, egy héber férfi vagy nő, 6 évig szolgáljon téged, de a 7. évben bocsáss szabadon. Amikor szabadon bocsátod, ne üres kézzel küld el, hanem lásd el bőven a nyájadból, a szérűdről és borsajtódból. Adj neki abból, amivel megáldott téged Istened az Úr. Emlékezz arra, hogy rabszolga voltál Egyiptomba, de kiváltott téged Istened az Úr. Ezért parancsolom ezt ma neked. De ha ezt mondja, nem megyek el tőled, mert megszeretett téged és házad népét, mert jó dolga volt nálad, akkor fogj egy árat, és szúrd azt a fülén keresztül az ajtófélfába. Azután maradjon ő szolgád örökre. Ugyanígy tégy szolgáddal is. De ne essék nehezedre, ha szabadon kell bocsátanod, mert 6 év alatt 2-szer annyit szolgált neked, mint amennyi egy napszámos bére. Így megáll téged Istened az Úr mindenben, amit cselekszel. Szeretett testvéreim, szeretett gyülekezet, az Úr Jézus Krisztusban. Az elengedésről és az odaszánásról tanít bennünket Istennek ma felolvasott igéje. Valamit el kell engedni, hogy odaszánhassuk magunkat az Isten szolgálatára. Talán úgy is összefoglalhatnám mai szolgálatom lényegét, hogy olyan ez, mint amikor egy égő házban a kislány fogja az erkét, és ott van az apukája, és mondja, ugorj kicsi, elkaplak, és tartaná, fogná, az élet ösztöne azt diktálja, de látja, hogy mégis el kell engedni, mert a halál jön felé, és akkor nagy levegőt vesz. Bízik édesapjába, és leugrik. Elengedi, hogy megérkezzen a biztos helyre. Ma erre tanít bennünket az Úr, hogy az elengedés nem egyszerűen keresztényi erény, illendő jó cselekedet, hanem beleugrás az Isten megtartó kegyelmébe. Erről szeretnék szólni. Elengedés. Csodálatosan kiépítette Isten már az ószövetségi népénél az úgynevezett szociális hálót. Így foglal össze az egyik mondata az igének, hogy ne legyen közöttetek szegény. Mert mindannyiótokat kiváltott az egyiptomi szolgaságból, ezért a hittársatokkal szembe legyetek különösen jószívűek, irgalmasok és bőkezőek. és szabályozza is. Egészen részletesen, hogy hogy kell gyakorolni az elengedést. Mert Isten úgy rendelte, és tudta, hogy miért, hogy jöjjön el a hetedik év, amikor minden adósságot el kell engedni. Amikor az adós rabszolgaságba egy kényszerűen beleesett testvért föl kell szabadítani. Mit jelentett ez akkor? Mit jelentett most? Mi ennek az elengedésnek a merészsége? És végül arról szeretnék beszélni, hogy az elengedést mindig odaszánás kell, hogy kövesse. Ezekről a dolgokról szeretnék tehát ma szólni. Ott akkor az elengedés azt jelentette, hogy nem juthat a hittestvér lehetetlen helyzetben. Tulajdonképpen ez soha nem valósult meg úgy, ahogy kellett volna. De nagyon érdekes, a pünkösdi történetben látjuk, hogy amikor Isten szent lelke veszi uralmába az ő népét, és az ő népének azon részét, akik Jézus Krisztusban újjászülettek, akkor rögtön, természetesen elkezdik gyakorolni azt, amit az Ószövetség népe sajnos soha nem tudott igazán betölteni, bár mindig ott volt előtte a törvény. Ott valóban az első gyülekezetben nem volt szegény. Nagyon sokan mindenüket odaadták azért, hogy a másik szükséget ne szenvedjen. Nem kellett erre őket tanítani, nem kellett őket erre buzdítani, ez olyan természetes volt. A lélekből fakadó igény, ami megszületett ott az embereknek a szívébe, hogy közöttetek ne legyen szegény. Hiszen ott érezték át, amit sajnos az Ószövetségben nagyon kevésszer érzett át az egyiptomi fogságból kiszabadított nép, hogy milyen hálával tartozik, és háláját azzal tudja kifejezni, ha ő is irgalmas, bőkező, el tudja engedni az adósságot és az adós rabszolgaságot. Az új szövetségben az első pünkösdi gyülekezet ezt egészen mélyen élte át, hiszen számára az igazi nagy szabadulás már nem az egyiptomi fogság emléke volt, bár azért is nyilván hálát adtak, hanem az, hogy Jézus Krisztusban az elveszettségből, a bűn fogságából szabadultak meg. És ezért nem lehet elég hálát adni. És Istennek azt tetszik, ezt a ő szabadító szeretetét azzal háláljuk meg, hogy irgalmasok, elengedőek vagyunk egymással szembe, különösen, hiszen mindannyiunkat az Jézus Krisztus vére tisztított meg. És ő által lett szabadulásunk és örök életünk. A legnagyobbat kaptuk, és nem lehetünk szűkmarkúak, mint az a újszövetségi példázatban levő ember, akinek az Ura 10 000 talentumot engedett el, és ő nem tudott 100 dénárt sem elengedni fele barátjának. Ezzel az bizonyította, hogy ő bár mindent elfogad Istentől, igényel, elvár, de hálából nem ad semmit az ő fele barátjának. Arra már nem érez késztetést és kötelezettséget. Mit jelent az elengedés ma? Hát ma nincsen rabszolgaság, Mégis úgy gondolom, hogy ha végig gondoljuk az igét, akkor látjuk, hogy bizony nekünk sok elengednivalónk van. Először is Isten azt mondja, hogy engedd el. Ott az új szövetségben, minden hetedik évben. Ez is már egy nagy fegyelmezés volt. Az új szövetség azonban radikalizálja ezt, és azt mondja, hogy bocsássatok meg egymásnak, miképpen az Úr megbocsátott ti néktek. Ne menjen a nap le a ti haragotokkal. Ott minden nap kell gyakorolni. Egyszer még valamelyik egyházmegyében valamelyik előadó fölvetette, hogy vezessük be mi is a hetedik esztendőt, mint az elengedés esztendőjét, és akkor vizsgáljunk az egyházban, a gyülekezetben is minden felül, hogy jól tettük-e vagy nem, és engedjünk el mindent, amit el kell. És én akkor elmondtam, hogy ez a parancsolat Krisztusban nem a hetedik évre, hanem minden napunkra szól. Nem kell nekünk visszalépni, mert Jézus radikalizálta a törvényt. Nekünk minden nap el kell tudni engedni. Mit jelent ez? Minden nap meg kell tudni bocsátanunk. Minden nap tudni kell elengednünk. Nem kiszámolni, hogy én adtam ennyit, ő azért mennyit adott vissza. Elengedjük. A békesség kedvéért elengedjük. Rabszolgaság bár nincs, mégis van. Mégis van. Emberek rabszolgaságban tartanak másokat. Itt most egészen társadalmi méretekben is beszélhetnénk erről az adós rabszolgaságról, amiben annak idején a mi népünk közül is nagyon sok embert belecsalogattak, hogy aztán fizessenek életük végéig, és az adósság még az unokáikat is megterhelje, mert ez a biztos jövedelem nekik. Igen, ma is van adósság. És ma is van rabszolgaság, mert hajlamosak vagyunk a másik embert uralmunk alatt tartani. Hajlamosak vagyunk terrorizálni. Hajlamosak vagyunk arra, hogy visszaéljünk azzal, hogy tőlünk függenek. Hogy sokat veszíthetnek, ha nem úgy csinálnak mindent, ahogy mi mondjuk. Gondoljuk végig. Ne várjunk 7 évet most, ennek most jött el az ideje. Nincs-e valaki, akit így tartasz, pedig nem kellene. Talán valakit a családba, ismerősei körödből, vagy éppen a gyermekedet, vagy a szülődet. Mert lehet, nagyon is lehet kézben tartani, fogságban tartani, rabszolgaként mozgatni, levegőt nem hagyni néki, nem figyelni emberi méltóságára, önállóságára. És rákényszerítem a magam akaratát. Ennyi házasság ezért romlik meg. Igen, ma is van mit elengedni, megbocsátani, az Úrra bízni és nem perelni. És kiengedni Markunk közül azt, akit így tartunk, hogy hadd lenne ő is szabad, hogy szabadságban tudjuk egymást igazán szeretni. És mi ennek az elengedésnek a bátorsága, a merészsége? Mert ez valóban nem volt egy könnyű kérdés. Valaki adósságba keveredett, hát már mindjárt itt volt a 7. esztendő, hát nyilván, hogy arra gondolta az illető, hogy hát nagy ráfizetés lesz ez nekem. Az Úr azt mondja, figyelj, ezt most én mondom. Most az Úr által elrendelt elengedés ideje van. Merd elengedni, és az ölembe fogsz pottyanni. Nem könnyű. A gazdag ifjúnál is ez volt végül is, ő mindent szinte megtett. Jézus is megkedvelte ezt a fiatal embert. De aztán kiderült, hogy milyen görcsösen ragaszkodik a vagyonához, és nem mer Krisztus kezébe, Jézus kezébe ugrani, hogy Jeréske, akkor kövess engem, és légy a tanítványom. Fogja, szorítja, és nem tudja elengedni. És azt olvassuk róla, hogy szomorúan ment el. Ha nem tudjuk elengedni, nem esünk bele az Isten ölébe. Itt több helyen elmondta, biztos megfigyeltük, Isten igéje, hogy ha így teszel, Isten meg fogja áldani minden munkádat. Meg fogja áldani az életedet. Nem leszel szegény, koldus és földönfutó. Nem leszel a világ bolondja se, ne félj. Bízz bennem, ugorj. Engedd el, amiben kapaszkodsz. Légy egészen szabad, hogy meg tudjalak téged áldani. És végül az odaszánásról is szeretnék szólni. Úgy rendelkezett a törvény, hogyha egy rabszolga nem akart szabad lenni, mert annyira megszerette urát, és olyan jól érzi ott magát, hogy úgy érzi, hogy a szabadság lenne teher ezek után, és ő önként vállalja szeretetből, hogy szolgálja marad annak a családnak, akkor át kellett szúrni egy árral a fülét, és attól kezdve ez kötelezte a rabszolgát, az adós rabszolgát, hogy örökké ura mellett maradjon. A szeretett közösségnek milyen nagy ereje van. Ezt elismeri az Úr is. A szeretett közösségben a szolgaság, a rabszolgaság már önként vállalt, cselekedett. És átszúrták a fülét, mindenki láthatta, hogy ez a szolga, ez a rabszolga, ez örök hűséget esküdött az ő urának. Mert többre tartotta, még szabadságánál is, azt az igazi szeretet közösséget, ahol végeredményben a legszabadabb ember lehetett. Jó lehet, szolgája volt a családnak. Mert a szeretetben így oldódnak föl a dolgok. Ezért volt, hogy a kereszténység soha nem úgy közeledett a rabszolgaság kérdéséhez az első időkben, hogy nagy harcos módon föl kell őket szabadítani, hanem okafogyottá tette, mert a szeretet légkörében a szolga már nem volt szolga, nem családtag. És sok esetben már nem is akart elmenni, még ha mehetett volna sem. Mire tanít ez bennünket? Ha megismertük Isten igazi szeretetét Jézus Krisztusban, akkor el tudjuk mondani, amit Pál mondott, hogy Jézus Krisztus rabszolgája vagyok. A dúlos szó az rabszolgát is jelent. Ő oda volt kötve a Krisztushoz, oda kötötte magát, és esze ágában sem volt, hogy már külön útra térjen. Egyszer s mindenkorra véglegesen odaszánta magát Jézus Krisztusnak. Semmi nem volt már neki drága, mindent el tudott engedni, amire olyan nagyon büszke volt a régi életében, azt Krisztus páratlan nagyságáért kárnak és szemétnek ítélte. És mindig kész volt, rendelkezésre állt az Urának. Igazi szabad ember volt. Szabad a szolgálatra. Mered-e vállalni? Merjük-e vállalni? Hogy vagyunk mi itt? Most jelképesen mondva természetesen, hogy jól értsük, átszúrt fülű keresztények vagyunk, vagy átszúrt szívűek, akiket már megsebzett Isten Jézus Krisztusban megjelenő csodálatos szeretete, ami örök szeretet, vagy pedig még úgy várakozó állásponton vagyunk, hogy hát azért óvjuk a szabadságunkat, és hát ha nem tetszik a dolog, arrébb megyünk. Hát lehet, de hogy vagyunk itt? Ezt kérdi az Úr. El vagyunk-e köteleződve? Egy életre, egy örök életre. Ami Urunknak, Jézus Krisztusnak szolgálatára. Elmondhatjuk, hogy mi az ő szolgái vagyunk. És ő a mi Urunk, akitől már nem szakaszthat el semmi, és nem is akarunk tőle elmenni. Buzdít Isten igéje, szánjuk oda életünket. Ha már meggyőzött Isten örök szeretete bennünket, akkor engedjük, hogy igazán átszúrja szívünket, igazán az ő gyermekévé tegyen, egy örökké valóságra. Adja Isten, hogy jó szívvel tudjunk mindannyian emellett dönteni. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy megszólítottál, köszönjük, hogy szívünkre beszéltél, hogy elmondtad, hogy miben nem vagyunk még szabadok, abban, hogy nehezen tudunk elengedni dolgokat, nehezen tudunk megbocsátani, nehezen tudjuk túltenni magunkat valamilyen sérelmen vagy veszteségen, nehezen tudjuk elengedni kezünkből az embereket, és úgy szeretjük őket mindenben irányítani. Köszönjük, hogy most jött el az elengedés pillanata, amikor megértettük, hogy te kéred, hogy tegyük meg. Jó szívvel és örömmel, mivel mi is a te irgalmadból élünk. Hadd legyen gondunk a mi hitünk cselédeire, a mi hittársainkra, itt és határainkon túl. Hadd legyünk irgalmasok, hadd tudjunk megbocsátani. Hadd tudjuk elengedni mindazt, amibe kapaszkodunk, hogy a te szeretetteljes kezedbe essen le a mi életünk, ahol megáldod, megszenteled, és megújítod életünket. Mi szeretnénk ezt válni, de úgy, hogy közben kapaszkodunk a mi dolgainkban, de most te elmondtad, hogy ez így nem lehet, csak ha engedünk, elengedünk mindent, hogy kebledre eshessünk rá. Engedd, hogy ennek merészségét hitben vállalni tudjuk ma, és engedd, hogy oda tudjuk szánni egészen és örökre, visszavonhatatlanul és megmásíthatatlanul életünket, te neked és a te szolgálatodnak. Így kérünk, Urunk, hallgass meg minket annak nevében, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Most hallgassuk meg, testvéreim, figyelmes szívvel a hirdetéseket. Ajánlom a gyülekezetnek a Reformátusok lapjának eheti számát, illetve az íratterjesztés szolgálatát. Szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik tegnap eljöttek dolgozni Urkútra. A jövő szombaton, 24-én is szervezünk munkát Urkúton. Jelentkezni lehet főgondnok úrnál és a lelkészi hivatalban. Hirdetem, hogy elkészült az augusztus 31-i urkúti ünnepi program tervezete. Mindenkit arra kérünk, hogy aki jelentkezett, vigyen el egy példányt ebből a kiáratnál átvehető ez a program. Gyászolók is vannak köztünk, az elmúlt héten búcsúztunk Kovács Istvánétól, aki 74 esztendőt élt. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva és terhelve, és én nyugalmat adok néktek. Ez legyen a család, a gyászolók vigasztalása és reménysége. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Végezetül, szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk végén a 467. dicséretnek mind az 5 versét énekeljük. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Ezután nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk elénekelni.